Sziasztok! A Tekergőket, a Danubius Informatika technológiai és informatikai podcastjét hallgatjátok. Ma az interjúztatásról fogunk beszélni, annak is elsősorban az emberi oldalát fogjuk mikroszkóp alá venni. Két beszélgető partner ül itt velem a mikrofon másik oldalán, Mikonya Judit és Antal Zsuzsa.
Nagyon nagy ütemben növekszik a cég, de még mindig sikerül megőrizni azt a hangulatot, meg azt a csapatszellemet, ami akkor volt, amikor én ide érkeztem, és nagyon fontos, hogy ez megmaradjon.
Érdemes szerintem kitenni az asztal, hogy én ez vagyok, ezt tudom, így kell nekem, így én vagyok nektek a jó. Mert bármilyen színészkedés, meg bármilyen más, az úgyis letereg utána.
Mindenki, aki ott van az interjún, az vétójoggal rendelkezik, szóval mindenkinek igen kell mondani ahhoz a jelöltre, hogy elkezdhessen nálunk dolgozni, mert tovább mehessen a második körre.
Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Először egy picit beszélnétek nekem arról, hogy hogyan kapcsolódtok ti a kiválasztási és az interjúztatási körforgáshoz a Danubiusnál?
Szívesen, én Antal Zsuzsa vagyok, sziasztok! Én ügyvezető helyettesként dolgozom a cégben, és így a sok feladatom közül az egyik az, hogy az új kollégák kiválasztásában, integrálásában segítkezzek, és ezért kerültem ebbe a témába.
Sziasztok, én Nikonai Judit vagyok. Én rendszerszervezőként kezdtem el dolgozni itt a cégnél, és egy idő után éreztem azt, hogy szeretném magam kipróbálni más feladatokban is. Mindig is nagyon érdekelt az emberekkel való kapcsolódás, és pont Zsuzsával beszélgettünk erről, és akkor így merült fel, hogy esetleg be tudnék kapcsolódni a recruitment tevékenységbe is, és akkor így csöppentem bele az interjúztatás folyamatába.
Van nálad egészen konkrétan egy ilyen pályaváltásszerűséget kell elképzelni a háttérben.
Igen, pontosan.
Kíváncsi volnék, mielőtt belevágunk. Ezt esetleg számon tartjátok, hogy hány interjút vezettetek le eddig?
Hát én vagyok, aki kevesebbet, Zsuzsa sokkal több emberrel találkozott már, ugye én ezt most még csak így tanulom. Szerintem olyan 30 körül interjú vehettem eddig részt.
Hát én próbálom összeszámolni, nem sikerült, de az biztos, hogy több száz.
Azt beszéljünk először egy kicsit a toborzás folyamatáról, főleg, hogyha az iparágat hasonlítjuk össze más iparágokkal. Mit gondoltok, hogy vannak lényeges különbségek az IT-s és a más iparági területek toborzása között?
Mindig nehéz kérdés az ilyen összehasonlítás, mert ugye én főleg az IT-sokat láttam, abból volt ez a sok szám. Néha mentem kivételesen mondjuk egy sales, vagy egy marketinges, vagy egy irodavezető interjúra, de azt gondolom, hogy messziről nézve ugyanaz a célom minden interjú, hogy arról megbizonyosodjunk, hogy a mi szükségleteinkre az a jelölt a legideálisabb, és hogy neki mi vagyunk a következő ideális hely, munkahely, a karrier útjában. És lehetnek eltérések, nyilván másképp derített ki a szakmából, mihez ért, de alapvetően ezt a két célt akarod kiteríteni.
És hogyha azt nézzük, hogy milyen csatornákat használtok ahhoz, hogy minél több jelölt eljusson egyáltalán odáig, hogy beküldje az önéletrajzát, vagy beadja a jelentkezését, akkor beszélhetünk eltérésekről?
Hát nagyon fontosak a munkatársi ajánlások, tehát hogyha felmerül egy új pozíció, akkor így első között kérdezzük meg a kollégákat, hogy van olyan ismerősök, akit így ajánlanának rá. Van egy állásportálunk, amin keresztül hirdetni szoktuk ezeket az állásokat, marketing tevékenységgel megtámogatva, vagy a social médiában is szoktunk hirdetni, és hogyha olyannak ítéljük meg a pozíciót, hogy ez még így kevés hozzá, akkor fejvadászokat is meg szoktunk kérdezni, és meg szoktunk keresni, akik szintén segítenek. Úgyhogy itt több csatornán keresztül keressük az új kollégákat.
A fejvadászok bevonásának aránya esetleg lehet magasabb az informatikában, mint mondjuk egy másik iparágban? Hogy gondoljátok?
Én azt gondolnám tippre, hogy igen. Ez a, talán így a kereslet-kínálati piacból is jön, tehát hogy az IT azért elég sok éve ráállt erre a munkaerőhire, hiányra, és az igazán jó embereket megtalálni, ahhoz nagy merítés kell, és a nagy merítésben segítenek a fejvadászok.
Nézzük meg akkor az interjúztatás folyamatát. Azért is ülök itt veletek, mert a cégem belül a legtöbbször az emberi szempontokat azért ti szoktátok szemügyre venni egy-egy jelölt esetében. Az érdekelne először, hogy mondjuk felvennétek-e valakit, aki egy kiváló szakember, tényleg nagyon jó kódot ír, nagyon érti azt, amit csinálnia kell, viszont emberileg láttok benne kifogásolni valókat ilyen-olyan okokból kifolyólag.
Én nemet mondanék erre, mert hogy nagyon fontos az, hogy beilljen az új kollega a csapatba, és jól tudjon ott működni, és hiába szuper szakember, hogyha a csapattal nem tud jól együttműködni, és nem komfortos benne, akkor az a munka meghát a csapat szellem rovására is megy.
Igen, teljesen egyetértek. Ha valakinek szakmai hiányosságai vannak, azt meg tudja tanulni, főleg, ha még junior, és ha jó a személyisége, jó a hozzáállás, akkor meg is fogja tanulni. De hogyha önállóságban, proaktivitásban vannak defektek, akkor azon nagyon-nagyon nehéz változtatni. Csak ő tud, ha akar, nem biztos, hogy akar és tud.
Nézzük meg akkor a kérdés fordítottját. Felmennétek-e valakit úgy, hogy mondjuk tényleg hiányosságai vannak szakemberként, viszont elképesztően jó a személyisége, és azt látjátok, hogy nagyon passzolnak az itteni környezetben?
Hát ez már összetettebb kérdés. Én itt már ezért jobban elgondolkodnék. Azt kell megvizsgálni, hogy ez a idézőjeles középszerű szakember, ez mit jelent, milyen hiányosságai vannak, tehát hogy ezzel így tudunk-e együttműködni, illetve hogy szeretnél fejlődni, mert az is lehet, hogy most idézőjelesen középszerű, de azért, mert hogy nem volt lehetősége mondjuk folyamokra elvenni, vagy nem találkozott olyan feladatokkal, hogy jobbá tudjon válni.
Sokszor tényleg annyi van, hogy ő egészen más úton fejlődött, egészen más dolgokat tapasztalt, mint ami nekünk kell, de ha látom benne a szikrát, akkor simán el tudom képzelni, hogy ezt az utat gyorsan behozza, de hogyha nincs benne az a szikra, hogy ő akarja, akkor lehet akármilyen kedves aranyos tündér, de nem fog tudni úgy teljesíteni.
Nézd meg akkor azt egy kicsit konkrétabban, hogy a Danubiusnál hogyan szoktunk interjúztatni. Hány fordulót kell elképzelni mondjuk egy jelöltnek, aki kedvet kap, szeretne itt dolgozni, és beküldi a jelentkezését?
Hát megkapjuk a CV-t, akkor miután ezt megnéztük, lehet egy telefonos előszűrés, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk teljesen biztosak a CV alapján abban, hogy interjúra is behívnánk, és a telefonos előszűrés után dől el az, hogy ilyen esetben, hogy lesz-e első vagy második körös interjú. Az első körös interjú az inkább ilyen szakmai szokott lenni, beszélgetéssel kiegészítve. A második körös interjún pedig ott már a cégvezetéssel kiegészül az interjúztatás, és sok esetben tud találkozni a csapattal is az új kollega, akikkel majd később együtt fog dolgozni, mert hogy az is fontos, hogy így is meglenjen a kémia oda-vissza.
És mit gondoltok, milyen nehézségek vagy esetleges kockázatok háríthatóak el azáltal, hogy előzetesen megnézitek a jelölteknek az emberi oldalát is, és nem csak az van, hogy jó szakember, akkor jöhet.
Itt az előbb, hogy beszéltük is, pont ez a csapatba illesztés. Tehát, hogy ő hogy fog illeszkedni, hogy fog tudni együtt dolgozni, milyen kultúrát, morált hoz magával. Ez talán így a legfontosabb, amit ki tudunk, vagy legalábbis szeretnénk kiszűrni.
Abban akkor egyetértetek, hogy kiemelten fontos a jelöltek emberi oldala, különösen akkor, hogyha azt is meg kell nézni, hogy egy csapatba bele tud-e illeszkedni az adott jelentkező. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen kérdésekkel és technikákkal mérhető fel a legjobban az emberi oldal egy jelölt esetében. Adott esetben akkor is, hogyha egyébként egy zárkózottabb, talán kevésbé beszédes karakter, azért ez elő szokott fordulni.
Igen, az IT-ban azért nagyon gyakran előfordul, hogy introvertált kollégákkal találkozó fel kell rájuk készülni. Az évek alatt azért nagyon sokat változtak így a mi interjú kérdéseink is, nyilván mi is utána nézzünk cikkekből, aktuális jó gyakorlatokból, meg megvannak a saját kedvenc kérdéseink, amik így beváltak, és amiket tudunk használni. Én nekem a nagyon kedvenceim ezek a szituációsak, hogy mesélj el egy olyan szitút, amikor legutóbb, és akkor itt tudok rá kérdezni, amennyire önjáró, mennyire proaktív. Amikor csak arra figyelek, hogy ő hogyan mesél az előző munkahelyeiről, és azt figyelem, hogy tudod, ez a külső-belső beállítottság, hogy mindig másokat hibáztat, és mindig a környezet, és a kollégák, és a vezetőség volt a hibás, vagy látja azt, hogy ő mit tud tenni, ő mit tud változtatni. Ez is egy fontos szempont. Tehát egyáltalán csak az, hogy hogyan meséli el az előző helyeit. És szintén így a szituációknál, hogy mi az a fájdalom, amit ő mesél, hogy mi az, amit szeretne, vagy mi elől menekül. Ha például azt meséli, hogy ő neki a nagyon szabályozott környezet hiányzik, ahol egy külön csapat neki a laptopját teljesen rendbe rakja, és tesztadatokat előkészít, akkor biztos, hogy nem fogja nálunk jól érezni magát, mert hogy nálunk ebben meg nagy szabadság és önállóság van. Tehát, hogy körülbelül ilyen szituációs dolgokon tudom leszűrni azt, hogy ő most akkor milyen típus, és az a típus, hogy illik majd hozzánk.
Illetve azt szoktuk mondani, hogy soha nem csapatba veszünk fel, vagy csak csapatba embert, hanem mindig a céghez. Viszont azért a kezdő projektnél megnézzük azt, hogy a csapattagok azok milyen típusú emberek, és a kérdéseket is ezért ilyen célirányosabban szoktam én feltenni, hogy abba az adott csapatba, amiben elkezd dolgozni az új kollega, abba valóban illik-e olyan típusú emberekkel, tud-e és szeret-e együtt dolgozni, mint akik abban a csapatban vannak.
Ezért is fontos a peer interview is, hogy lehetek, hogy találkozzanak.
Beszéljünk egy kicsit az önéletrajzokról, meg az előzetesen rendelkezésetekre álló információkról. Utána szoktatok járni annak, hogy miket állít magáról az adott jelölt? Esetleg előfordult már az, hogy valaki olyat állított magáról, ami nem volt igaz, és ez mondjuk ki is derült?
Én nem szoktam lenyomozni, bevallom őszintén, hogyha van, tehát mondjuk egy előző munkahelyben van olyan, ahol van ismerősöm, vagy LinkedIn-en látok közös ismerőst, akkor és lehetőségem van, akkor rákérdezek, hogy mit gondol róla, mit mond róla. Tehát ezt a szűrést megcsinálom. Nem szoktam nagyon nyomozni utána még közösségi médiában sem, de azért volt párszor, hogy tényleg véletlenül találtam, hogy olyan komoly posztokat írt magáról, mentális problémákról, ami miatt teljesen megijedtem, és azt mondtam, hogy nem biztos, hogy én szeretnék ő vele. Tehát hogy azért fontos, hogy a Facebookon mondjuk miket osztunk meg magunkról, mert tényleg nem tudhatjuk, ki látja, de nem nyomozási stílusban kutakodok, hanem hát ez a telefonos előszűrésen kiderül, hogyha olyan defekt van, vagy akkor az interjú, vagy nagy Isten a próbaidő.
Az előző munkájából szoktam én is kiindulni, hogyha tudom azt, hogy dolgozik itt esetleg olyan kollega, aki dolgozhatott vele, akkor őt szoktam megkérdezni arról, hogy mi a véleménye, mit gondol róla, de egy konkrét nyomozásban én sem szoktam belefogni.
Már megemlítjük az önéletrajzokat, amik azért időről időre úgy tűnnek, hogy egyre kevésbé játszanak kulcs szerepet, és most már elég gyakran LinkedIn profilokkal is szoktak a jelöltek pályázni. De megragadunk egy picit mégis az önéletrajzoknál. Van esetleg olyan formátum vagy kialakítás, ami nagyon-nagyon tetszik, és van olyan formátum egy önéletrajz esetén, amit így azt javasolnátok inkább minden jelöltnek, hogy kerüljenek, mert nagyon praktikátlannak találjátok?
Hát igazából itt tényleg azt kell nézni, hogy pár percet van elolvasni egy interjút, és nem fogsz regényekbe belekezdeni, ez magamnak is üzenet, mert én is szeretek regényekbe kezdeni, hanem kvázi a kulcs szavakat keresem. Tehát azt keresem, hogy abban a doménban, például a banki biztosítói doménban dolgozott-e, van-e bizonyos technológiában tapasztalat, és akkor keresem ezeket a kulcs szavakat. Milyen típusú felelősségi köre volt, fejlesztő volt, vezető, fejlesztős, architekt, stb. És hogy ezek nyilván örülök, ha ezek így ki vannak emelve. És hogyha ezen az első szűrőn átmegy, akkor utána már alaposabban elolvasom, tehát hogy jó, ha valamennyit azért ír a feladatairól, és fel tudom mérni a felelősségi körét. Egyébként én néha inkább a változatosságot szeretem, tehát tökre megmosolyogtat, hogyha valaki ad egy kicsit különlegesebb formátumot, de nyilván fontos azért, hogy összehasonlítható legyen is. Volt, aki tényleg forráskód stílusban írta le a CV-jét, az egy ilyen kellemes mosoly volt, de nyilván ettől most nem került nagyobb esélye az interjú körbe, hogyha abban nem olyan infók voltak leírva, ami nekem éppen a keresésemben benne volt.
Hát nekem is fontosak ezek is, a rendezettség is, tehát hogyha ránézek, akkor négy szinteset valamit lássak, mert ugye azért itt fontos szerintem az, hogy így rendezettek legyenek a gondolataik is a kollégáknak, szerintem ami tökre visszatükröződik a CV-ből is, meg a helyesírási hibák és az elütések szerintem, amik tök fontosak, mert ez az első benyomásunk arról, aki jelentkezik hozzánk, és ha már a CV-jében vannak ilyen óriási elütések, hibák, az azért így tud mutatni valamit előzetesen. Ez sem kizáró ok, de azért nem szép.
Más iparágoknál talán kéznemfekvőbb, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan álltok ehhez. Nektek mennyire számít a külleme egy önéletrajznak? Gondolok dizájnra, használt színekre, ezeknek a relációjára egymáshoz?
Egy frontend fejlesztőnél azért fontos. Lehet, hogy egy backendesnél az kevésbé megyek. Erre sem mondom, hogy K.O., de hogyha van egy kimondottan frontend fejlesztő pozíció, és ő kihangsúlyozza, hogy ezt a részt mennyire szereti, és aztán idead egy összecsapott csúnya CV-t, akkor ez nyilván ilyen diszonáns, és akkor ez már rontja az esélyét. De ha ad egy teljesen letisztult, csupa fehér, fekete betűvel írt frontend fejlesztő, azt sem mondanám, hogy kizárók. Ez tényleg csak annyi, hogyha van benne bármi olyan plusz, ami miatt akár csak elmosolyodsz, és már más módon nézel a CV-t, akkor az erőt. De nyilván túlzásba se érdemes esni, mert akkor az meg azért nem. Valahogy az jut eszembe, hogy tényleg önmagad legyél. Tehát, hogy az egész interjúzásnál mindig az van, hogy érdemes szerintem kitenni az asztalra, hogy én ez vagyok, ezt tudom, így kell nekem, így én vagyok nektek a jó. Mert bármilyen színészkedés, meg bármilyen más, az úgy is letereg utána, és ez egy kicsit a CV is, hogy te milyen vagy, és ami neked tetszik, és amit úgy érzel, hogy tényleg az rólad egy kirakatba kirakott kép, akkor olyat adj is, hogyha te azt akarod hangsúlyozni, hogy te egy minimalista, visszafogott vagy, akkor olyan legyen, de hogy tényleg tükrözzem téged, és aztán vagy tetszeni fogsz, vagy nem.
Azt tök jól megfogalmaztad, teljesen egyetértek.
Interjúztatás során vannak egyébként olyan KO kritériumok a fejetekben, amiket nagyon figyeltek, és adott esetben ezen múlhat, hogy valakit elkaszáltok-e, vagy nem?
A hozzáállás kapcsán tényleg ezek, nem tudod ennyire nagyon szigorúan mondani, de ez az önállóság, a proaktivitás, az, hogy tanulni akarjon, fejlődni akarjon, úgy álljon hozzá a dolgokhoz, kb. Ezek azok, amik káuk, illetve ami nyilván a másik oldalról, amikor azt érzem, hogy ő biztosan nem lenne itt nálunk boldog, a mi környezetünkben, a mi feladatainkban. Ez a kettő, tehát az egyik, hogy nekünk nem fog ő megfelelni bármi miatt, a másik meg, hogy mi nem fogunk neki megfelelni bármi miatt, ezeknél általában azért előjön hamar.
Kíváncsi volni, nem biztos, hogy fogtok válaszolni a kérdésre, de remélem, hogy igen. Volt már olyan, hogy félbe kellett hagynatok egy interjút azért, mert annyira elbizonytalanító volt az, ahogy a jelölt szerepelt rajta. És ha igen, akkor ennek igazából mi volt az oka? Mert amennyire ez nyilvános lehet jutulni.
Az az interjú, amin én voltam, és félbehagytuk, az a szakmai kérdések miatt maradt félbe, mert hogy ott annyira nagyon látszott az, hogy annak az adott jelöltnek nincs meg az a tudása, amire nekünk szükségünk lenne, hogy ott megbeszéltük vele, hogy nagyon köszönjük, hogy jelentkezett, de sajnos ez így most kevés hozzánk.
Én nagyon sokszor hagyom félbe, tehát erre is úgy vagyok, hogy egymás idejét ne raboljuk. Hogyha egyértelműen kiderül, hogy nem egymást keressük, akkor nem kell itt húzni az időt. Nagyon sokszor előfordult, hogy ott nyíltan megmondtuk, vagy megmondtam, hogy nem egymást keressük. Vagy azért, mert akár a szakmai tudással nem egyezett, vagy azért, mert tényleg azt éreztem, hogy ő nálunk nem találná meg a helyét. Ami már nehezebb, amikor nem ilyen jó partnerként tudod lezárni, hanem azt látod, hogy megsértődött, mert egyáltalán kérdést mertünk feltenni neki, és szó szerint veszekedett az interjú során. Hát ezt már nehezebb lekezelni, de itt is nyilván akkor lekezeljük is. Volt olyan, akit úgy kísértem ki az ajtón, hogy nehogy találkozzam valamelyik kollégával, hogy hát ha fertőz. Nyilván ez a vicces, de hogy sok-sokféle volt. Egyébként különösen itt Tamásnak, hogyha ha fejvadászon keresztül mégy valahová, akkor azért érdemes jól átgondolni, hogy hová mentél. Mert ha te mondjuk egy hirdetésre jelentkezel, akkor jó eséllyel jobban tudod, meg motiváltabb vagy. Ilyenkor ritkábban fordul elő ilyen visszás szitu, de amikor fejvadász elküldött a 42. helyre, és fogalmat sincs éppen most hová mégy és mit csinálsz, akkor azért érhetnek meglepetések.
Térjünk át egy kicsit az interjúztatási technikákra és a stratégiákra, amiket alkalmaztok. Vannak olyan, szerintetek egyedibb, vagy ha úgy tetszik, különlegesebb technikák az interjúk során, amiket a toborzásban és a kiválasztásban használtam?
Hát ugye sokfélét próbáltunk itt is, ugye az előszűréseknél kicsit az a célunk, hogy saját kollégáikat is tehermentesítsük. Az előszűrésnél, a telefonos előszűrés nagyon szeretjük, mert az, hogy hallod, tudsz olyan dolgokra is rákérdezni, ami neked fontos lenne, ez így nagyon bevált, ezt nagyon szeretjük. Küzdöttünk sokat a feladat kiadással, hogy előzetesen oldjanak meg feladatot, tehát a ChatGPT óta nem biztos, hogy ennek nem is. De viccet félretéve egyébként is azt gondoljuk, hogy ez pozíciótól is függ, tehát egy szenior fejlesztőt nem fogunk előzetesen feladat kiadással kínozni. Mondjuk egy nagyon junior szintnél még azért előfordulhat, hogy fel akarnánk mérni a dolgát. Vagy például ilyen nagyon kreatív oldalon simán lehet, hogy kíváncsi vagyok, hogy hogy áll hozzá, hogyan gondolkodik, és milyen ötleteket hoz, annál előfordulhat. A helyszínen pedig általában vagy közös feladat megoldás van, vagy code review, azt is szeretjük, hogy akkor ő mit lát meg egy kódban, és ő azt egyáltalán hogyan jelezne vissza, vagy az is kiderül persze, hogy van egy kódri tapasztalata, az is egy nagyon hasznos info. És ami szerintem nálunk nagyon bevált, ez a peer interjú. És a peer interjún abszolút nem ilyen nagy szakmai kérdésekkel, csak egyszerűen beszélgessenek egymással, és érezzék meg a kémiát, hogy szeretnének együtt dolgozni, és akarják.
Godri, jó, az még azért is tök jó, mert ott szerintem a személyiségből is kiderül az, hogy hogyan reagál valamire, hogyha például valamit rosszul mond, vagy valamit nem jól lát. Ezt jelzi felé a kollégák. Hát volt, aki, igen, ahogy Zsuzsa is mondta, szinte megsértődött azon, hogy de hát neki nem mondják. És azért ez nagyon jól mutatja azt, hogy ki milyen személyiség volt, aki megköszönte, hogy tök jó volt, hogy tanulhatott az interjú alatt az ilyen közös feladatokból. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó mutatója a személyiségnek is.
Volt esetleg olyan módszer, amit kipróbáltatok, vagy azért, mert valaki más javasolta, vagy olvastatok róla, viszont a gyakorlatban inkább úgy láttátok, hogy ez nem annyira passzol, vagy hozzátok, vagy pedig a céghez?
Ezzel az előzetes feladatkiadással, ezzel nagyon sokat görcsöltünk, hogy akkor most hasznos, nem hasznos, csináljuk, ne csináljuk, több a haszna, kevesebb a haszna, és ezért lett az, hogy csak bizonyos területeken kamasz.
Hogyan értékelitek a résztvevők, és mert a jelöltek személyiségét és a készségeit az interjúk során? Van erre valami bevált receptetek?
Hát a wiki oldalunk után vannak írva a standard kérdéseink, amit beváltak, de pont ezek az említett szituációs kérdések, és akkor ezekre próbáltuk végig gondolni, hogy tényleg nálunk mi a fontos, ez a proaktivitás, önjáróság, stb. És ezekre próbáltunk olyan kérdéseket, hogy mondjon olyan szituációt, meséljen a legutóbbi olyan esetet, amikor például szinte nulla igény alapján, vagy nulla info alapján kellett a fejlesztést megcsinálnia, stb. Tehát, hogy próbálunk olyan szituációkat keresni, ami akár rosszabb napokon nálunk is előfordulhatna, ami egyébként nem fordul elő, de ha előfordulna, akkor hogy hogyan reagálni egy olyan szitura, és általában úgy, hogy a legutolsó olyan eset, amikor volt ilyen, és erre is, ez is inkább így info vagy tanács, hogy egyáltalán nem baj azt mondani, hogy én ezt elrontottam, hibáztam, hiszen tanultam a hibámból. Tehát, hogy az is egy tök valid dolog, hogy mi volt az, amikor nem boldogult vele, vagy nem sikerült megoldania, vagy már eleve tudta, hogy nem fog sikerülni, és azt hogy kezelte, mert ebből is azt látom, hogy ő egyrészt őszinte, másrészt meg a legfontosabb, hogy tanuljon abból, amit előtte nem jól csinált esetleg.
És ezeket a szituációkat utána mindig közösen beszéljük el, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy mindenki, aki ott van az interjún, az vétójoggal rendelkezik, szóval mindenkinek igent kell mondani ahhoz a jelöltre, hogy elkezdhessen nálunk dolgozni, majd tovább mehessen a második körre.
Nézzük meg még egy kicsit a jelöltek beilleszkedését, vagy éppen nem beilleszkedését a csapatokba, és hogy ezt hogyan nézitek. Beszéltünk a PIP interjúkról, amikor a jelölt találkozik azzal a csapattal, akivel majd együtt fog dolgozni. Előzetesen vannak más eszközeitek, amivel ezt felméritek, hogy azért gondolom a csapat idejét sem szeretnétek ideálisan nagyon hozni, és gondolom, hogy inkább olyan embereket vinnétek csak a csapat elé, akikről már azt gondoljátok, hogy egyébként passzolni fognak a csapathoz. Ezt hogyan derítitek ki?
Nyilván menet közben az interjú során azért folyamatosan jegyzetelünk, és megpróbáljuk azokat a kulcspontokat összeírni, amik akár a múltban problémát okoztak, akár az a csapat szempontjából fontosak. Tipikus példa, hogy volt olyan projektünk, ahonnan én nagyon szeretem az ilyen, például a Delbin-féle csoportszerepeket, amikor te egy csapatban nagyon sokféle szerepet betölthetsz, lehetsz elnök, serkentő, vállalatépítő, stb. És hogy tudtam, hogy abból a csapatból hiányzik egy olyan csapatjátékos, aki egy kicsit összekovácsolja őket. Tehát mindenki csinálta a dolgát, de nem volt meg a lelke a csapatnak. És akkor tudtam, hogy pont olyat kell keresni. És olyat kerestünk, és nyilván azokat a szempontokat írt, vagy azokat a szempontokat figyeltük, ami oda kerül, hogy nem csak az fontos, hogy ő neki milyen a kommunikációs képessége, meg mennyit tud, nem tudom, Java Springből, hanem az is fontos, hogy ő akár egy ilyen csapat szerepben most ő milyen.
Szóba került a jegyzetelés. Mik a legfontosabb szempontok, amiket ilyenkor papírra, Excelbe, bárhova felírtok, és mi a rendszer, ami bevált nálatok?
Hát szeretnénk a rendszereken javítani, de tudod, ez a Schusternek lyukas a cipője, úgyhogy hát Excel-eink vannak azért ezekről. Most már nagyon jó egyébként, nagyon jó. Tehát nagyon sírunk amiatt, hogy sokszor online interjúzunk, mert egy kis bélyegképből megítélni a kollégát, ez nagyon-nagyon nehéz. De menet közben Slack-en meg azért mi tudunk egymással kommunikálni, és nem kell jelbeszédet kialakítani, mint régen, hogyha lefordítottam a telefont, akkor tudták, hogy vége az interjúnak, és nem kell tovább kérdezni. Szóval, hogy menet közben is meg tudjuk beszélni már a dolgokat, de az biztos, hogy alapból figyeljük, hogy a szakmai tudása elegendő-e ahhoz a projekthez, amihez éppen most keresünk. Lehet, hogy juniort keresünk, lehet, hogy egy devlétszerű kollégát keresünk, lehet, hogy olyat keresünk, aki mondjuk kommunikációban erős és kiküldhető az ügyfélhez. Tehát az egyik nyilván a szakmai. Emberileg meg ugye ez a csapatba illeszkedés, önjáróság, tanulási készség, ezek az alapdolgok. És van egy csomó technikai dolog, amit figyelünk, akár csak az, hogy mikor tud kezdeni, és mondjuk mi meg tudjuk-e várni a 2 hónapos felmondási idejét, ha olyan van, sokszor az angol nyelvtudása, hogy mennyire kész angolból, mennyire eladható. Ezek ilyen alaptechnikai dolgok, amiket mindig figyelünk. És ami fontos, a Judit említette, a vétójog, tehát hogy bárkinél bármi olyan volt, ami nem gömbölyű, akkor vétó.
Hát én még így intuitívan az érzéseimet is leszoktam írni, amikor elhangzik egy mondat, hogy ez belőle milyen érzést váltott ki, mert szerintem ez is tök fontos, hogy mi hogyan reagálunk arra az adott jelöltre, így belülről. És hát azokat azért is szoktam leírni, mert hogy az nem tényszerű, szóval hogyha ott nem rögtön, akkor ez elveszik után, és nem biztos, hogy el tudom adni.
De eszembe jut, amit a Balogh Peti szokott mondani, hogy gondoljuk el, hogy elmennénk a jelöltel nyaralni, és ha nem, akkor miért nem? Ez kicsit talán kötődik. De...
Én csúnya módon azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor a lányok ruhát vesznek a záruházba. És ha már a próbafülkében kompromisszumos, akkor tuti nem fogod fordani. Mert csak akkor vedd fel, azt vedd meg, ha azt érzed, hogy akkor nem azt az
fogod. Előfordult már egyébként olyan, hogy valakit visszautasítottatok, de egy másik pozícióra meg szuper jó jelölt volt, és mondjuk visszahívtátok?
Szerintem simán volt ilyen. Most konkrét például nem biztos, hogy eszembe jut, de simán el tudom képzelni, hogy azt mondtuk neki, hogy arra ment, de egy másikra igen. Uh-huh. Tehát, hogy keresel, nem tudom, egy full stack fejlesztőt vezetői vénával egy adott projektbe, de találkoztál valaki kicsit juniorabb kollégával, akinek még nincs meg a szakmai tapasztalata, és arra a pozíra nem tudod felvenni, mert oda még kevés. De ha van egy pozitív benyomásod, és legközelebb jön szembe veled egy olyan lehetőség, ahová pedig ő kellene, akkor simán. Uh-huh. Tehát most már így konkrétan tudok is itt lévő olyan kollégákat, akik az első körön nem jöttek, vagy nem adtunk még ajánlatot sem neki, és utána mégis visszahívtak és megkerestek.
Uh-huh. Igen, én is emlékszem most már. Igen.
Nézzük meg egy picit még a visszautasítást és a nemleges választ, amikor ez nem a helyszínen történik, hanem utólag valamilyen kommunikáció keretén belül. Van erre valamilyen bevált módszeretek? Nyilván láttunk példákat arra sok helyen, hogy sablon e-mailek vannak, amik lényegében rendszerüzenetként érkeznek. Ti hogyan mondatok nemet?
Hát általában én szoktam ezeket a visszajelzéseket küldeni, és hát nem sablon e-mailt szoktam használni. Igyekszem mindig beletenni valami olyan személyes dolgot, ami visszajelzés magáról az interjúról, és pont azért, mert hogy emberekkel beszélgetünk, és hogy az emberi oldalra is nagyon oda kell figyelni ilyenkor.
Tanuljon belőle, hogy a legközelebb neki az jobban menjen. Tehát, hogyha tényleg ha olyan visszajelzést tudunk adni, ami őt építés, legközelebb egy következő interjú jobban tud szerepelni, vagy akár csak valami teljesen más az irány, és akkor tudja, hogy itt most nem azért nem választottuk ki őt, mert nem tudom, nem volt szimpatikus a hajaszíne, hanem azért, mert éppen ő most, nem tudom, eddig nagyon telkó irányba ment, és most nekünk nagyon bankosba mink kellene.
Illetve, hogyha nagyon összetett ez a dolog, tehát nem fejezhető annyira könnyen ki e-mailben, akkor telefonon is volt már, akit felhívtam, és akkor így beszélgettünk egy picit magáról az interjúról, meg a mi tapasztalatainkról.
Milyen szokott lenni egyébként ezeknek az elutasításoknak a fogadtatása?
Meglepő módon nagyon sokan jeleznek utána vissza, hogy köszönik a levelet, és hogy nem nagyon szoktak visszajelezni máshonnan, ez is egy ilyen jó dolog. A telefonos beszélgetések meg, hát ha lehet ilyet mondani, különösen lelket melengetőek, szóval valahogy ilyen nagyon pozitívan szoktak azok így záródni, legalábbis én úgy érzem, remélem, hogy a túloldal is. Persze biztos vagyok benne, hogy nem mindenki fogadja pozitívan mondjuk az e-maileket, de nyilván egy visszautasítás az nem jó érzés, bármikor is jön. De nekem pozitív tapasztalatom van ezekkel kapcsolatban.
Ez tök jó. Nézzük meg egy kicsit az eredményeket. Most átbeszéltük a módszertan, meg az interjúztatás menetét, meg azt is, hogy milyen kihívások vannak a kiválasztásban. Kezdjük mondjuk a sikerekkel inkább. Szerintetek mik a legnagyobb sikerek a toborzás területén, amiket különösen az emberi oldalra való fókuszálással elértetek?
Hát szerintem azt, hogy bár most már nagyon nagy ütemben növekszik a cég, de még mindig sikerül megőrizni azt a hangulatot, meg azt a csapatszellemet, ami akkor volt, amikor én ide érkeztem, és nagyon fontos, hogy ez megmaradjon. Én ezt értem az egyik legnagyobb sikernek, hogy olyan kollégákat tudunk felvenni, akik tökre passzolnak ebbe, és azt az értékrendet képviselik, amit az itt dolgozók is képviselnek.
Igen. Szuper a csapatunk. Ők is ezt jelzik vissza az ilyen belső elégedettség felmérésnél. Fluktuációs számaink is ezt mutatják. Ügyfelek visszajelzése is ezt mutatja, úgyhogy ennyi.
És mik a legnagyobb kihívások a toborzás során? És erre van-e már valamilyen bevált módszeretek, vagy ez alatt esetben még tervezés alatt van?
Hát ugye a legnagyobb kihívás az ebben a munkaerőpiacban jó munkaerőt találni, mert ugye a Covid és a home office és a piac még jó globalizációja sem segített abban, hogy hogy könnyebb legyen, és ez a olyan merítést találni, amiből megtalálod a legközelebb annak hozzá neked szükséges kollégát. Ez talán így a legnagyobb kihívás, és ezen dolgozunk, ezért van az állásportálunk, a marketing üzenetek, ezért vannak a fejvadászok, hogy találjunk új kollégákat.
Voltak esetleg változtatások az elmúlt évek során, amiket menet közben hoztatok be az interjúztatási folyamatba, kifejezetten a tapasztalatok alapján?
Mondtam, folyamatosan minden egyes interjú után próbáljuk javítani, jobbá tenni, újakat kitalálni, sőt, az exit interjúk alapján is, tehát, hogyha olyan kolléga, akkor többször volt, hogy onnan nyílt tapasztalatokat vittük bele az interjúztatási folyamatba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg ilyen folyamatos javítás, fejlesztés.
A beszélgetésünk végéhez érkezünk. Nagyon szeretném, hogyha akár álláskeresők, akár munkáltatók vagy toborzók hallgatják az adást, mindenképpen hasznos tanácsokkal és ötletekkel gazdagodnátok, úgyhogy azt szeretném tőletek kérdezni, volna valamilyen jó tanácsotok azoknak, akik informatikai pozíciókra pályáznak, nem feltétlenül hozzánk, de mondjuk a szakmában dolgoznak, és most vannak egy jelentkezési folyamatnak a legelején.
Hát ugye itt a beszélgetés során sok minden előjött, hogy az akkori tanácsomat ismételném, hogy önmagát adja, de azért önmagának a szép változatát. Ez ugye a CV-ben is, vagy a LinkedIn profilban, vagy bármi, amilyen úton ide kerül. Az interjúk során is. Nyilván fontos, hogy merje kitenni az asztalra őszintén a tapasztalatát, a bukásait, a tanulságait, és kicsit tudja azt, hogy mit szeretne. Nekem az egyik kedvenc kérdésem ez a, ha jó tündértől kérhetnél, akkor mit kérnél, mit kívánnál. És hogy ha én tudom, hogy mit szeretnék, mi az, ami a következő lépésben nekem akár egy karrier útban előrelépést jelentene, akkor azt tudjam, azt merjem elmondani, merjem kitenni az asztalra. És akkor nagyobb valószínűséggel találok majd olyat, amilyet tényleg álmaimban szeretnék.
Erre én is rá tudok csatlakozni. Én azt tudtam mondani, hogy mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudnak a jelöltek is, nem arra, hogy mit nem tudnak. És szerintem a személyiségre is vonatkozik ez, hogy mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyenek ők valójában, és nem egy képre, amit mutatni akarnak az interjún, de igazából nincsen köze a valósághoz. Úgyhogy ez az add önmagad szerintem egy nagyon fontos kulcs ilyen szempontból.
És mi a helyzet az interjúknál, az asztal másik oldalán ülő emberekkel, az interjúztatókkal? Nekik milyen tanácsokat adnátok?
Ugye, ahogy egy poénnál elő is jött, hogy azért arra készüljenek, hogy itt introvertált emberekkel fognak találkozni, és ne számítsanak arra, hogy megnyomnak egy gombot, és akkor így szépen letöltődik az egész életük. Tehát, hogy fel kell arra készülni, hogy belülük esetleg nehezebb kiszedni az infókat, a jó válaszokat, de megéri a türelmet, mert tényleg a leghalkabb, legcsendesebb kollégáink szinte sokszor a legjobbak. Úgyhogy ez talán egy ilyen általános kihívás. Nyilván a fejlesztőkre gondoltam. Szóval, hogy ettől nem kell megijedni. Igen, talán ez az IT-nál ilyen nagyon specifikum lehet az most. Arra is érdemes felkészülni, hogy érdeklődőek, és szeretnék tudni azt, hogy milyen technológiával fognak dolgozni, milyen projektben, milyen módszertannal, milyen kollégákkal, milyen napi rendszerint, és hogy erre fel kell készülnünk. Tehát, hogyha még nem tudjuk, majd a következő körben erről adunk infót, akkor valószínű, hogy nem lesz olyan sikeres az interjú. Tehát, hogy magadat, tehát cégként is el kell tudni majd adni magadat, és erre készülnöd kell.
Van esetleg olyan elvárás, módszer, akár eszköz, amiről inkább lebeszélnétek egy IT-sokat interjúztatni készülő valakit? Gondolok itt ilyenekre, hogy stressz interjúk, túl sok résztvevő a másik oldalon, rácsatlakozzak az introvertáltokra, bármi egyéb.
Inkább olyan van, ami nekünk nem vált be. Tényleg ez a szenior kollégákat hosszasan kínozni beadandó feladattal, ezt biztos, hogy nem szeretnénk, mert mondjuk lehet, hogy a Google-nél beválik, de nálunk azért nem. Nyilván próbáljuk az idejüket nem rabolni, és nem akarunk nagy, hosszú kiválasztási folyamatot, sok lépcsővel, sok körrel, hosszú választással. Tehát, hogy ez sem hiszem, hogy annyira beválik, és annyira jó. Én még kezdővezetőként tanultam ilyen stressz interjúkról, és szerintem életemben egyszer meg is kérdeztem valamit. A fogorvosnál legutóbb, hogy érezte magát című kérdés, de abszolút nem jött be, és nem is akarnám csinálni, különösen úgy, hogy azért ez tényleg egy keresleti piac, és nem elijeszteni akarom a jelölteket, hanem megtartani. De ennél is egyébként az interjúztatásnál is szerintem az önazonosság fontos. Tehát, hogyha cégként én egy nagy bürokratikus szervezet vagyok, akkor valószínűleg kiválasztási folyamatom is olyan lesz, és ezt is akarom mutatni magamról. ha én azt akarom, azt hiszem magamról, vagy azt gondolom magamról, hogy én egy agilis, rugalmas, gyors, reagálású szervezet vagyok, akkor nyilván a folyamatomat is így kell kialakítani.
Szerintem ami még fontos, hogy felkészítsük a jelölteket a bizonyos helyzetekre, például ha valaki introvertált, és sokan lesznek benne az interjú, mint például a peer interjún a csapattagok, ott van, ahol nem tudjuk megúszni azt, hogy kevesen legyünk, akkor erre előre fel kell készíteni a jelöltet, hogy ne ott kapjon sokkot szegény, hogy ott ülnek vele szemben 8-an.
Mit tanácsolnátok olyan jelölteknek, akik lehet, hogy épp hallgatják most ezt az adást, és azon gondolkodnak, hogy a Danubiushoz jelentkezzenek valamilyen pozícióra? Mi az, amire mindenképp figyeljenek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem pont az önazonosság miatt, amit Zsuzsa sokszor emlegetett, nincs olyan, amire figyelniük kellene, hogyha önmagukat adják, akkor így kiderül, hogy passzolnak-e ide, vagy sem, illetve számukra is kiderül, hogy mi vagyunk-e a megfelelő munkahely, vagy sem.
Ne legyen elírás a CV-t.
Ja, igen, ez nagyon fontos.
Ez hiszem, hogy van a lényegi üzenet a mai beszélgetésnél. Az elírásokat itt nem szeretjük, de szerintem máshol sem. Nagyon szépen köszönöm Zsuzsának és Juditnak, hogy itt voltak ma velem. Elég sok mindent átvettünk a beszélgetésünk során, a pozíciók meghirdetésétől kezdve, az interjúztatáson át egészen a visszautasításig. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Ti pedig maradjatok velünk, és hamarosan jelentkezünk egy újabb résszel, ami az interjúztatásnak a technikai oldaláról fog szólni. Nagyon izgalmas lesz. Sziasztok!
Sziasztok!